Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk, Jézus Krisztustól, a mi győzedelmes megváltónktól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Keresztelésre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Szeretett testvérem, kedves Zoltán, kedves hozzátartozók, hallgassátok meg, miként kérte Jézus Urunk tanítványait a keresztelés szolgálatára, Máté Evangélium a 28. részének 18., 19. és 20. versében olvasunk erről. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Kereszteljétek meg őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves ifjú testvérem, nagyon sok szeretettel köszöntünk a gyülekezet közösségében. Íme most már nem mint kívülállót, mint érdeklődőt, hanem mint a gyülekezet szolgáló közösségének tagját. Elhatároztad, és ez ebben az elhatározásban szabad voltál, hogy Istenhez közelíted az életedet. Ennek az első, ugyanakkor legfontosabb lépése, ez a mai keresztség. Mielőtt kiszolgáltatnám és befogadnánk téged a gyülekezet közösségébe, két kérdést intézek hozzád, melyre hallható szóval és meggyőződéssel felelj. Ki jelented-e, hogy a keresztség által a magyarországi református egyház tagja kívánsz lenni? Ha igen, feleld, kijelentem. Ígéred-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztény anyaszentegyházunknak hűséges, úrvacsorával élő és áldozatra kész tagja leszel? Ha igen, feleld, ígérem. Zoltán, én téged keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Most pedig én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, egyházunk önálló tagjává nyilvánítalak téged, felhatalmazlak az úrvacsora vételére, és elkötelezlek arra, hogy a gyülekezet szolgáló közösségének tagja légy. A mindenható Isten pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi el ne szakasszon téged az Isten szeretetétől, mely Jézus Krisztusban van. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Kedves Zoltán, Isten áldjon, és tartson meg. A 66. Zsoltárunk első, második és nyolcadik versét énekeljük. A 66. Zsoltár első, második és nyolcadik versét: örvendj egész föld az Istennek. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, végig helyünkön maradunk az áldásig. Édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked a mai napot, a nyugodalom napját, amikor testünk és lelkünk megnyugodhat, fölfrissülhet, föltöltekezhet te veled. Köszönjük, hogy közel vagy hozzánk, nem elrejtőzködő Isten vagy. Kész vagy feltárni önmagad érzéseit, bölcsességét, határozatát, kegyelmedet és szeretetedet előttünk. Kérünk, hogy áld meg a mai napunkat is, és áld meg azokat a testvéreket, akik most a gyásznak fájdalmával és terhével érkeztek meg a te házadba, akik elveszítették 67 esztendőt élt asszonytestvérünket. Te adj nekik, Urunk, vigasztalást, lelküknek erősödést, hiszen ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ám de Krisztus feltámadt és zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. És így tedd áldottá minden helyen, Urunk, az Isten tiszteletet, ahol a te nevedben, téged dicsérve, a te szabadat várva gyűltek össze. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, keresztény gyülekezet, az Úr Jézus Krisztusban, Istennek igéjét, amelyről ma bizonyságot kívánok tenni, olvasom Lukács evangélium a 15. részének első 10 verséből, és hozzáolvasom Lukács evangélium a 14. részének 12-től 14. versig terjedő ige szakaszát. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt teszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztába, és nem megy el addig az elveszett után, míg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára, örömében hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom néktek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha egy asszonynak 10 drakmája van, és elveszít 1 drakmát, vajon nem gyűjté lámpást, nem söprié ki a házat, és nem keresi gondosan, míg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Aztán szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, rokonaidat vagy gazdag szomszédaidat. Nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged, hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk, te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Szeretett testvéreim, keresztény gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban. 3 kérdést intéz hozzánk ma felolvasott ige. És arra 3 kérdésre jó lenne, ha őszintén meg tudnánk felelni. Az első kérdés, mit gondolunk? Boldog-e a jó Isten, vagy nem? A másik kérdés, nagyon fontos, tudjuk-e mi őt boldoggá tenni, vagy csak szomorítani? És a harmadik, boldoggá teszi bennünket, hogy ő boldogít bennünket, és hogy mi boldogítjuk őt. Nagyon fontos kérdések ezek. Lehet, hogy szokatlan az első kérdés, boldog-e a jó Isten? De fontos föltennünk, mert ha nem, akkor mi sem lehetünk boldogok. Boldog keresztények csak boldog Isten gyermekei lehetnek, akiknek boldog az Istenük. Így van ez az életben is. Testvérem, hogy mi nem vagyunk boldogok és kiegyensúlyozottak. Nincs helyén az életünk, a gyermekeink sem lesznek boldogok. Hiába várjuk vagy gondoljuk. A boldogtalan Istennek nem lehetnek boldog gyermekei. A boldog Istennek viszont boldog gyermekei vannak. És ha mi mégsem vagyunk boldogok, akkor valahol nagy baj van. Akkor valamit nem értettünk meg. Akkor nem ismertük meg a boldog Istent. Mert Isten valóban boldog. Annak ellenére, hogy annyi nyomorúság, igazságtalanság, gazemberség van ezen a földön. Timóteushoz írt első levélben két helyen is olvasunk a boldog Istenről. Az első és a hatodik részben. Azt mondja az apostol, hogy ez pedig az boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bízatott. Vagyis én a boldog Istenről akarok bizonyságot tenni. Én nem tudok másról, csak a boldog Istenről. Én nem a szomorú Istenről, nem a sértődött Istenről akarok nektek beszélni, hanem a boldog Istenről, mert Isten valóban boldog, és az ő dicsőségét szeretném továbbadni. Aztán beszél arról is ez a levél, hogy boldog és egyetlen hatalmasság az Isten, aki királyoknak királya és uraknak ura. Isten boldogságának koronája, betetőzése az, amikor fiára néz, Jézus Krisztusra. Amikor őt megkeresztelte, keresztelő János, ugye hallottuk az égi üzenetet, Máté és Lukács evangélium a harmadik részekben beszél erről. Ezt mondja, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Olyan tökéletes, olyan csodálatos a megváltói munkája, mi úrunk Jézus Krisztusnak, hogy ebben az Atya mindig, újra és újra, meg nem szűnve, gyönyörködik, örömét leli, boldogítja. Isten boldog Isten, akkor is, amikor gyermekeire tekint. A bűnös, az esendő, a tökéletlenekre, olyanokra, mint mi vagyunk. Mert lám, úgy olvasunk az Istenről, mint a pásztorról, vagy a gazdasszonyról, aki mikor megtalálja az elveszett juhot, vagy az elgurult drachmát, akkor örömében összehívja barátait és szomszédait, és azt mondják, hogy örvendezzetek velem, mert akit kerestem, aki elveszett, azt megtaláltam. Nem tudja magába folytani ezt az örömet. Istennél az öröm nem magánügy, ahogy mi nálunk gyakran előfordul. Mi sokszor nem is tűzünk nagyobb célt magunk elé, csak az, hogy mi a magunk is berkén belül boldogok legyünk, aztán mit tartozik az már másra. Pedig az igaz boldogságot nem lehet határok között tartani. Az kikívánkozik, az meghív embereket, az szeretné megosztani másokkal is. Az igazi boldogság nem önmagáért való, hanem másokat is gazdagít, és másokat is boldogít. Igen, Isten boldog Isten. Ezek szerint nekünk is boldogoknak kell lenni. Ebből csak ez következik. Ha igazán az ő gyermekei vagyunk, akkor nem lehetünk boldogtalanok. Érhetnek próbák, kísértések, jöhetnek nagyon nehéz idők, amikor elszorul az ember szíve. Akkor sem lehetünk boldogtalanok. Még Jób sem volt az, pedig őt az Isten valóban engedte megpróbálni. Amit ember elbírt, azt neki mind el kellett viselnie. És mégis azt mondta a feleségének, nézd, ha elvettük a jót, elveszük a rosszat is. Mert valahol az Isten tökéletességére tekintett, hogy ő nem vét hibát. Ő benne akkor is boldog volt, amikor a legnagyobb csapás érte. Ha az Isten boldog, akkor nekünk is boldogoknak kell lennünk, de vajon tudjuk-e őt boldogítani? Mert gondolhatunk arra, hogy igen, Isten, ha fiára tekint, a teremtés csodájára tekint, akkor boldog, de ha az emberre, az elbukott, a bűnösre, akkor hogyan lehet boldog? Hiszen annyi nyomorúságunk van, annyi képmutatásunk,
sokszor akarva, akaratlanul is, olyan távol vagyunk Istentől. Tud ő ránk boldogan, megelégedetten, örömmel tekinteni. Ha csak a törvényt nézzük és a bűnt, akkor azt mondjuk, hogy nem. De ha boldog Istent ismerjük, akkor azt mondjuk, igen, igen. Lehetséges, hogy Isten az ő gyermekében, olyanban, mint én és te, örömét leli, és lehetséges, hogy tudjuk őt boldogítani. Igaz, hogy az embernek az Istennel kötött szövetsége, az nagyon egyoldalú szövetség. Ő mindent ad, mi meg szinte semmit nem tudunk adni. Nagyon egyoldalú. Zavarba ejtően az. Minden az övé, és mi nekünk adja, és mi alig tudunk valamit adni neki. Alig tudjuk még meg is hálálni, képtelenek vagyunk rá. Soha nem tudunk olyanok lenni, amilyen ő. És mégis, mert a boldog Isten a boldogsága miatt tekint boldogan az ő gyermekeire. A megváltás boldogságával, Krisztus tökéletességének szemüvegén néz rá a legnyomorultabb gyermekére is. Milyen boldogan ölelte át a tékozó fiút az atya. Azért volt boldog, mert hazajött. Nem azért, mert olyan volt a fia, amilyen, mert mindent eltékozott, hanem hogy megtaláltatott, hogy most már itthon lesz, most már nem lesz baj, most már vele lesz. És átölelte, és megcsókolta, és aranygyűrűt húzott az ujjára. Levágatta a hízott borjút, a legnagyobb családi ünnepséget rendezte meg ennek a méltatlan, tékozló gyermekének. Mert őt ez boldogítja. Itt keresendő az Isten boldogságának lényege. És Isten ezért tud gyönyörködni az emberben. Isten gyönyörködik a gyarló emberben, amikor látja fiának vonásait föltűnni rajta. Hogy valami megszületik benne, valami krisztusi. Tud szeretni már, meg tud bocsátani, már nem önző módon maga körül forog, már észreveszi a másikat, már tudja szeretni őt, már tud ragaszkodni hozzá. Igen, Isten boldogítja mindaz, amiben fia munkáját, Isten igéjének és szent lelkének munkáját látja az életünkben. Isten tudja boldogítani a legkisebb hűség is. Jól vagyon, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, többre bízlak ezután, mondja a gazda a sáfárjának. Nem sok, kicsi, de úgy örülök ennek is. És többre foglak bízni, és meg foglak jutalmazni érte. Mert látom, hogy ma már több vagy, mint tegnap voltál, és tudod, engem ez nagy boldogságra késztet. És boldogítja Istent a hűség, a mind halálig való hűség. Nem a tökéletesség, mert az hiába való elvárás is lenne, de hogy valaki mégis hűséges az Úrhoz, el nem hagyja őt. Azt mondja az ige, hogy aki meghátrál abba, nem gyönyörködik az én lelkem. De ez azt is jelenti, hogy aki meg nem hátrál meg, és hűségesen kitart, abban gyönyörködik az Isten. Ez az én gyermekem itt maradt, és itt van. És lehet, hogy nem tud egetverő dolgokat csinálni, de hűségével bizonyságot tesz, hogy ő mindig itt van. És soha semmi körülmények között. Nem hagyja el az Urat. Aztán a Zsoltárokból arról olvasunk, hogy Isten gyönyörködik azokban, akik őt félik. Gyönyörködik azokban, akik az ő útjaiban járnak. Vagy hogy a zsidókhoz írt levél mondja, hogy Isten gyönyörködik azokban, akik jót cselekednek, és az adakozásban is elől járnak, ezekben gyönyörködik az Isten. Mert ez már hála áldozat. Ez már abból fakad, hogy megértettem, amit Isten velem tett. És boldogan teszek én is valami hasonlót, ha kicsiben is, az ő lelkülete szerint. És hozok áldozatot. És nem azt nézem, hogy mennyi lesz nekem ebből a hasznom, hanem annak öröme hatát, hogy én is tehettem valamit. Azzal a lelkülettel, ahogy Isten is szeretett engem. Igen, mert Isten ezért boldog. Az boldogítja őt, hogy az ő kegyelmét gyakorolhatja. Nem is a végeredmény, higgyük el, hanem hogy gyakorolhatja a kegyelmét, hogy megkönyörülhet a bűnösön, hogy magához szoríthatja. Különösen azokat, akik soha nem tudjuk viszonozni, az ingyen kegyelemnek a gyakorlása, ezt teszi boldoggá az Istent. És boldogtalanná, szomorúvá, ha nem gyakorolhatja, mert a kemény emberi szív olykor ellene áll ennek. És minket boldoggá teszi a boldog Isten. Ez is nagyon fontos kérdés, mert itt érkeztünk el a boldogság legmélyebb titkához, hogy mi az igazi boldogság, hogy a boldog Isten boldog szolgái lehetünk, hogy amit kaptunk tőle, azt valahol, valahogyan viszonozhatjuk olyan önzetlenül, ahogy ő tette velünk. Nos, ez az igazi boldogság titka. Ha nem vagyunk igazán boldogok Isten szerint, akkor az a baj, hogy valahol mi írjuk elő Istennek, hogy hogy boldogítson bennünket. Mi akarjuk megszabni ennek az útját. Mi akarjuk előírni, hogy csak írja alá és tegye rá a pecsétet. És sokszor ezért vagyunk boldogtalanok is, mert a boldogságunk sokszor attól függ, hogy milyen viszonzásban részesülünk. És annyi sok sértődött, beállítottságú keresztény embert ismerek, akinek már a megjelenésén látszik, hogy meg van sértődve. Hogy ő nem azt kapta, amit ő adott, és ami neki jár. És az egész lényéből sugárzik ez a sértődöttség. Isten őrizzen meg bennünket, hogy ilyen keresztények legyünk. Hiszen a boldogságnak éppen ez a titka. Jézus azt mondja, éppen ez a titka te, figyelj már ide, hogy nem kapod vissza, amit adsz, és boldog leszel. Mert most megérzed, hogy mit adott neked az Úr, és te is adhatsz valamit ebből tovább. És ez nem kényszer lesz, hogy jó, hát akkor úgy illik, rendben van, hanem ez öröm lesz, és ez boldogság lesz. Az boldog, akit Isten boldoggá tett, és ezért tud másoknak boldogan szolgálni, viszonzás nélkül. A boldog Isten ingyen kegyelme boldoggá teszi téged, testvérem. Vagy csak olyan szöveg, amit elmondunk, ismerjük már, a lelkész is mindig ezt mondja a szószéken. De ha boldoggá tesz, ezt megérted, hogy miről van szó, hogy Isten mindent elengedett, és mindent neked ad Krisztusban, mit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg se gondolt, azt adja majd a jövendő örökké valóságban is. Ha ezt te megérted, akkor nem lehetsz boldogtalan. Akkor nem lehet, hogy örömödet magadba tartod. Akkor nem lehetséges, hogy ne boldogítson az, hogy valamit te is tudtál önzetlenül tenni, hogy nem kapom vissza. Akkor megértetted az Isten boldogságát, és akkor igazán boldog lettél. És eltűnik a sértődöttség, az elégedetlenség, a sóhajtozás, és valami egész más történik. Isten központú lesz az életed. És a boldogságodat is ez fogja meghatározni. És mindig boldog leszel, ha tehetsz valami olyat, ami az Istenre jellemző. Ingyen kegyelemből, érdemtelenül, puszta szeretetből, viszonzás nélkül. Itt van a boldogság titka. Aki ezt megtalálja, az csak boldog lehet. De hát végül mégis beszél Jézus itt jutalomról, hogy azért ezt meg fogja jutalmazni az Atya, aki így ad. Na hát akkor mondhatná valaki, mégiscsak üzletről van itt szó, nem? Hát minden a pénz, minden a haszon, a profit, hát így van ez a mennyországban is. Nem. Nem. Mert az ilyen ember tudja, hogy az igazi jutalom az, hogy teheti, és ennek a boldogsága mindennél nagyobb. Az, hogy Istennek ez annyira tetszik, hogy még meg is jutalmazza, hát ő azt tesz a dolgával, amit akar. Ez az ő szíve joga. Mert nem tud ezzel betelni, mert annyira boldogítja, hogy azonnal jutalmazni akarja. Ezt az önzetlenséget, ezt a krisztusi szeretetet és lelkületet. Ennek a világába hív most engem, téged, mindannyiunkat, Istennek igéje, hogy így találjuk meg, ami igazi, Isten szerint való boldogságunkat. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk, hajtsuk meg fejünket. Olyan csodálatos útjai vannak a boldogságnak, Urunk. Olyan mély, igaz utak ezek. Mi sokszor olyan távol vagyunk, mert a magunk boldogsága, elgondolása közül körülforgunk. Nem ismerjük a boldogság igazi mélységeit. Bár olyan nagy dolog, Urunk, hogy egyéni életünkbe is annyi áldást és boldogító dolgot adsz nekünk. De most arra kértél, hogy ássunk mélyebbre. Ismerjük meg a te boldogságodat, és tudjon minket is az boldoggá tenni. Segíts, Urunk, erre önmagunktól nem vagyunk képesek. De a te szent lelked és a te igéd, erre formál hisszük bennünket. Kérünk, így áld meg jövő hetünket, szolgálatunkat, pihenésünket. Így légy velünk, annak nevében kérünk, aki így tanítottál imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fennállva vegyük az áldást. A jó cselekedetekben pedig meg ne restüljetek. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az íratterjesztés szolgálatát. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Szitai Károlyné testvérünket, aki 67 esztendőt élhetett. Együttérző szeretettel vesszük körül a családot, és kívánunk vigasztalást és erőt. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Végezetül záróénekként a 466. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Rád tekint már hitem, megváltó Istenem.